Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva 66. Zsoltárunk első versét énekeljük. 66. Zsoltárunk első verse így kezdődik. Örvendj egész föld az Istennek, és énekelj szép zengéssel. Foglaljuk el helyeinket, és magasztaljuk tovább így a mi Urunkat, 475. számú dicséretünket énekelve annak minden versét. 475. számú dicséretünk így kezdődik, imádkozzatok és buzgón kérjetek. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Ünneplő keresztény gyülekezet, hallgassátok meg Istennek igéjét, felolvasom azt az Új Szövetségből, az apostolok cselekedeteiről írott könyv 9. részéből, a 15. verssel kezdődő és a 25. verssel bezáródó igeszakaszból. Mondta pedig néki az Úr, eredj el, mert ő nékem választott edényem, hogy hordozza az én nevemet a pogányok és a királyok és Izrael fiai előtt. Mert én megmutatom néki, mennyit kell néki szenvedni az én nevemért. Elment azért Anániás, és bement a házba, és kezeit reávetvén mondta, Saul atyám fia, Az Úr küldött engem, Jézus, aki megjelent néked az úton, melyen jöttél, hogy szemeid megnyíljanak, és beteljesedjél szent lélekkel. És azonnal, mint egy pikkelyek estek le szemeiről, és mindjárt visszanyerte látását, és felkelvén megkeresztelkedett. És miután evett, megerősödött. Volt pedig Saulus a damaszkuszi tanítványokkal néhány napig, és azonnal prédikált a zsinagógákban a Krisztust, hogy ő az Isten fia. Álmélkodnak pedig mindnyájan, akik hallották, és ezt mondták, nem ez-é az, aki pusztította Jeruzsálemben azokat, akik ezt a nevet hívják segítségül, és ide is azért jött, hogy őket fogva vigye a főpapokhoz. Saulus pedig annál inkább erőt vett, és zavarba hozta a Damaszkuszban lakó zsidókat, bebizonyítva, hogy ez a Krisztus. Több nap elteltével azonban a zsidók tanácsot tartottak, hogy őt megöljék. De tudtára esett Saulusnak az ő leselkedésük, és őrizzék a kapukat mind nappal, mind éjjel, hogy őt megöljék. A tanítványok azért vevén őt éjjel, a kőfalon bocsátották alá, leeresztve egy kosárba. Isten szent lelke tegye áldotta az ő igéjét közöttünk és bennünk. Isten az igében szólal meg, és azon keresztül szólít meg bennünket, teremtményeit, és tőlünk azt várja, hogy az ő megszólító igéjére feleljünk. Jöjjetek válaszképpen, hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk, könyörögjünk együtt, így. Szerető mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy irgalmad megtartott bennünket is, drága szeretteinket is, és ezt az egész világot is. Dicsőítünk az imádság ajándékáért. Azért, hogy lehet jönni hozzád hittel, bizalommal, félelem nélkül, hogy őszintén feltárhatjuk életünk rejtett dolgait előtted. És olyan jó tudni, hogy te mindig készen vagy megbocsátó szeretettel fogadni minket, újra meg újra. Néha már szégyeljük, Urunk, hogy hanyatszor kell elmondani, hogy vétkeztem. Köszönjük, hogy mégis mondhatjuk. Kicsoda lenne hozzád hasonló? Senki, Uram, senki. Úgy vagyunk most előtted, jóságos atyánk, hogy eléd hozzuk mindazt, ami nekünk fontos, és azt is mindazt, ami nekünk igazán fáj, ami lehet, hogy egyetlen embert sem érdekel. De bízunk benned, ezért kitárjuk szívünket egészen őszintén előtted, és tudjuk, hogy benned soha nem csalatkozunk. Jöjj és emelj fel, erősíts meg, tölts el reménységgel és hittel mindannyiunkat. Szólj hozzánk, mi pedig figyelünk rád. Köszönjük, hogy meghallgattad imádságunkat, ami Urunkért, a Krisztus Jézusért. Amen. Az ige meghallására készülve 474. számú dicséretünket énekeljük, Istennel járni, lakozni. Ünneplő keresztény gyülekezet, hallgassátok meg Istennek igéjét, felolvasom az apostolok cselekedeteiről írott könyv első részéből, annak 14. versét, a 14. vers első felét. Ezek mindnyájan egy szívvel, lélekkel foglalatosak voltak az imádkozásban és a könyörgésben. Foglaljunk helyet. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv van előttünk napról napra. Bibliaolvasó kalauzunk, vezérfonalunk szerint egy különös, rendkívül érdekes, izgalmas és nyugodtan kimerem jelenteni csodálatos könyvet olvasunk minden nap. Hihetetlenül mozgalmas ez a könyv, és ennek a könyvnek a napról-napról szóló híradásai, egyszerűen azért, mert a kereszténység nem elmélet. A kereszténység praxis, és sehol nem látjuk annyira a kereszténység gyakorlatát, megélését, izgalmas, mozgalmas életét, mint az apostolok cselekedeteiről írott könyvben, amelyik a kereszténység elindulásáról, megerősödéséről, kiteljesedéséről szól. Ebben a könyvben jelenik meg az egyház élete és életrendje, amelyik mindmáig tart. És ebben az életrendben kiemelt helyen szerepel, testvérek, az imádság. Kiemelt helyen szerepel az imádság. Sehol az imádság gyakorlatáról nincs ilyen sűrűségű híradás, mint éppen ebben a könyvben. Egyetemes imahét van mögöttünk, mint bizonyára tudjátok, ezen az egyetemes imahéten az evangélikus gyülekezet adott otthont a pesterzsébeti protestánsoknak, sőt katolikus testvéreknek is. Nagyon jó hét volt ez. Kitűnő szolgálatok voltak, nagyon sok fiatal jelent meg, csodálatos imaközösségek voltak estéről estére, egy szóval nagyon jó volt ott lenni, és nagyon jó volt a testvérekkel együtt lenni. Ez az egyetemes imahét ma zárul. Ez 8 napot jelent, és ma fog zárulni. Részben azzal, amiről ma itt délelőtt ezen az istentiszteleten jó magam is szolgálok, részben pedig a közös ökumenikus alkalom itt az evangélikus templomban délután 4 órakor lesz, amelyiken a gyülekezetünk ifjúsága, ifjúsági zenekara és a gyülekezet beosztott lelkésze fognak szolgálni. Szeretettel hívjuk a gyülekezet tagjait erre az 7 záró alkalomra. Beszéljünk akkor, ahogy említettem, az imádságról ezen az Isten tiszteleten. Jézus mennybe menetele előtt azt mondta a köré sereglő tanítványainak, hogy lesztek nékem tanúim. Kedves testvérek, a hívő embernek ennyi feladata van. Lesztek nékem tanúim. Tanúskodni Jézusról, tanúskodni Jézus golgotai kereszthaláláról, tanúskodni Jézus feltámadásáról. Lesztek nékem tanúim. Sajnos azt látjuk, testvérek, hogy erőtlen tanúk vagyunk. Miközben ez az egyetlen feladatunk, mint keresztény embereknek, hogy tanúskodjunk Jézusról, nagyon erőtlen tanúk vagyunk. Ez az erőtlenség, ez az erőtlen tanúskodás Jézusról meglátszik egész Európa lelki arcán. Meglátszik hazánkon, meglátszik a családjainkon, meglátszik mindenen. Erőtlen tanúk vagyunk. Baj az, amikor a tanúk erőtlenek. Sok oka van ennek. Mondok egyet-kettőt, hogy gondolkozzunk rajta. Milyen okai vannak annak, amikor egy tanú, aki Jézus Krisztusról kereszténynek vallja magát, erről a Jézusról nem tanúskodik? vagy a tanúság tétele erőtlen. Ilyen ok például a hit gyengesége. Jézus egyszer azt mondta, ha csak annyi hitetek volna, mint a mustármagnak, akkor azt mondanátok ennek a hegynek, hogy menjen arrébb, és arrébb menne. De nincs annyi erőtök, mint egy mustármagnak. Hit gyengeség. Aztán azért erőtlen a tanúskodásunk, mert Szentlélek nélküliek vagyunk. Végig kíséri az egész apostolok cselekedeteiről írott könyvet, a keresztény egyház csodálatos menetét, az, hogy Isten lelke kitöltetik rájuk. Szentlélek nélküliség. Pedig Jézus azt mondta, hogy úgy lesztek tanúim, hogy vesztek erőt, miután eljön reátok a Szentlélek. Szentlélek nélkül nem erőnk van, hanem erőlködünk. Vannak, akik jó szándékkal szeretnének tanúskodni Szentlélek nélkül. És lesz belőle egyfajta erőlködés. Mert nem erejük van, hanem erőlködnek. Aztán azért is állunk úgy tanúskodás dolgába, hogy állunk testvérek, mert sokan egyszerűen csak félnek. Még mindig félnek. Magukat féltik. Félnek beszélni a megismert Jézus Krisztusról. Pedig egyetlen név által van üdvösség csak. Egyetlen név által adatik szabadulás, bűnbocsánat és örök élet, és ez Jézus neve. És mi még mindig félünk kimondani. Féltjük magunkat. Aztán ott van a közöny. Nem az én dolgom, a pap dolga. Meg akárkié, hogy tanúskodjon Jézus mellett. Nem, drága testvérek, mindenkinek a dolga lesz, aki magát kereszténynek vallja. Mindenkinek. És aztán mondok még valamit. A bűn. A bűn. A bűn leszívja a tanú lelki erejét. A bűn hitelteleníti a tanú száját. Kedves testvérek, nincs több és nincs más feladatunk, mint hogy tanúk legyünk Jézus Krisztusról. Mert sóvárogva várja ez a világ Isten fiainak a megjelenését. Reggel egyszer borotválkoz úgy, vagy készítsd magad reggel a tükör előtt, hogy lásd meg úgy magad, hogy sóvárogva várják az emberek, hogy megjelenj. Mint tanúja Jézusnak. Sóvárogva várják. És te közben félsz, bújsz, néma vagy, szégyelled a Krisztus evangéliumát. Téged sóvárogva várnak. Ne félj! Lesztek nékem tanúim. Azt látjuk, hogy olyan sokszor eredménytelen a hivogatásunk, a szavunk, ha mégis megszólalunk. Erőtlen tanúk vagyunk. Az apostolok cselekedetei pedig éppen arról szól, hogy milyen erővel tanúskodtak nálatoknál sokkal egyszerűbb emberek. Tanulatlanabbak, készületlenebbek. Milyen erővel tanúskodtak Jézusról. Éppen ezért, testvérek, beszéljünk ezen a mai Isten tiszteletem a Jézusról való tanúskodás és az ima életünk kapcsolatáról. Mert ugyanis ennek a kettőnek nagyon szoros kapcsolata van. Tanúskodás Jézusról és az ima életem. Szoros összefüggés van ima életem és a Jézusról való tanúskodásom, vagy éppen annak hiánya között. A legszorosabb kapcsolat. Nézzük gyakorlatban mindezt az ős gyülekezet életébe, hogy is volt. Ez az alapigénk, hogy és foglalatosak voltak a könyörgésben és az imádságban. Foglalatosak voltak a könyörgésben és az imádságban. Itt jelenik meg először az apostolok cselekedeteiről írott könyvben az imádság és a könyörgés, és rögtön úgy jelenik meg, hogy a gyülekezet életében központi helyen volt. Három dolgot fogok elmondani az imádkozás természetéről és gyakorlásáról. Úgy szeretném elmondani, ahogy az ősgyülekezetben gyakorolták. Az első a mindent megelőző imádság. A második a szenvedések közt mondott imádság. És a harmadik az Isten csodálatos tetteiért való hála imádság. Előtte, alatta, utána. Nézzük, hogyan történt ez az ősgyülekezet életében. Mindent megelőző imádság. Kedves testvérek, ez legyen ma az első üzenet. Imádság mindent megelőzően. Úgy szeretném ezeket a dolgokat valahogy belevésni a szívetekbe, hogy el ne felejtsétek. Imádság mindent megelőzően. Ennek a születő egyháznak és első nagy gyülekezetnek az élete tele volt kihívásokkal, kísértésekkel, fenyegetettséggel, üldözéssel, bajjal, nyomorúsággal, emberi gyarlóságokkal. Egy teljesen számukra életidegen világba jelentek meg. Nagyon nehéz volt tanúskodni. De mielőtt, bármibe határoztak vagy döntöttek volna, könyörögtek és imádkoztak. Mindent megelőzően, mielőtt valamibe a közösség megmozdult volna, könyörögtek és imádkoztak. Csak emlékeztetni szeretnélek bennőtöket arra, hogy ez két különböző formája az imának. Könyörögni, imádkozni. Az imádkozás abból jön, hogy imádom az Istent. Mindent megelőzően imádkoztak és könyörögtek. Imádták az Istent, dicsőítették nagyságáért, hatalmáért, személyes szeretetéért. Jött a szájukból, olvashatjátok, jött a szájukból, mert a szívükből jött, hogy imádták az Istent, mert látták Isten csodálatos voltát. Imádták az Istent. Nem hiányzik ez az imádságainkból, ami minden imádság lényege, hogy imádom az Istent. Nem véletlenül, hogy mi keresztények nem használjuk ezt semmi másra, hogy imádom. Imádom a cicámat, imádom a tökfőzeléket, imádom ezt vagy azt. Borzalmas. Imádni azt jelenti, hogy elismerem a hatalmát és hódolok előtte, a cicád előtt. Imádni csak Istent lehet. És könyörögtek. A könyörgés pedig azt jelenti, mint mikor könyörögsz valakinek, bármiért, hogy nem tudom megcsinálni. Tehetetlen vagyok, erőtlen vagyok, kevés vagyok, kicsi vagyok, senki vagyok. Könyörülj rajtam. Egyrészt imádták Istent, magasztalták, hogy Isten nagy. Másrészt könyörögtek, hogy Uram, én meg kicsi vagyok, most mit csináljak? Ezért fontos ez az életükben, a mindent megelőző ima. Isten nélkül nem akartak dönteni. Nem akartak választani. Nem akartak határozni. Nem akartak elkezdeni valamit. Ima nélkül nem akartak emberekkel beszélgetni. Ima nélkül nem akartak tanúskodni. Mindent megelőzően először imádkoztak és könyörögtek. Te, Uram, hatalmas vagy. Én kicsi. Jöjj és segíts. A mindent megelőző ima. Nem rontottuk mi ezt el végzetesen? Mi minden után szoktunk imákat mondani. Amikor már jól eltoltuk. A minden után való ima. Amikor már mindent elrontottam. Jöjj, segíts, Uram! Tönkretettem mindent magam körül. Még akkor is lehet. De tanuljuk meg ezt. Végre tanuljuk meg a mindent megelőző ima. Amikor Júdás meghalt a 12 közül egy, akkor Péter azt javasolta a 11-nek, hogy válasszunk egy 12-et. És ott volt előttük két ember, de kit válasszunk? És akkor a következő van megírva. És imádkozván ezt mondták. Te, Uram, ki mindenek szívét ismered, mutasd meg e kettő közül, akit kiválasztottál. Értitek? Vagyis az van ebbe a mindent megelőző imába, hogy Urunk, tudjuk, hogy te már döntöttél. Most nekünk kell megtalálni azt, aki felől te döntöttél. Uram, nem akarunk mást 12. tanítványnak, csak azt, aki felől te már döntöttél. Múlt idő van. Mutasd meg e kettő közül az egyiket, akit kiválasztottál. Perfektum, befejeződött. Az van ebből, hogy te választottál már minket megelőzően, Uram, mi szeretnénk ezt felismerni. Segíts! Uram, te már döntöttél. Mi szeretnénk most arra kinyílt szemekkel igent mondani. Testvérek, minden választás örök szabálya kéne, hogy ez legyen, hogy Isten válasszon, mert Isten már választott. Mi pedig hadd értsük meg, hadd ismerjük fel, hogy kire mondott az Isten igent. Miért mondják ezt a 11? Mert te, Uram, mindenek szívét ismered. Mi nem? És te már választottál, mert ismered a szívüket. Urunk, könyörülj rajtunk, hogy mi is azt válasszuk, nyíljon föl a szemünk, a lelkünk arra, akire te igent mondtál. Így kellene presbitereket választani. Papot, püspököt, de így kéne ám politikust is, kormányfőt is. Uram, te már választod. Te ismered a szíveket. Könyörülj rajtam, hogy felnyíljon a szemem. Ehelyett mi csinálunk? Törünk, zúzunk, pártoskodunk, köpködünk, megyünk előre, korteskedünk, egymásnak esünk, ölünk, pusztítunk, fölülünk minden butaságnak. Mert a szíveket, a bensőt csak Isten ismeri. Nehogy elhidd, hogy ismered a másik embert igazán. Azt mondják itt az apostolok, hogy Uram, Te ismered a szíveket, mindenkiét, és Te már döntöttél. Soroksáron, ahonnan most is jöttem, mert 9:30 kezdődik az istentisztelet, ma prédikál a 9. fiatal lelkész, hogy a megüresedett lelkészi állást betöltsük. Persze megy a pártoskodás. Milyen furcsa kimondani, persze. 8 presbiter van, ha 6 ezt mondja, 2 amaszt. Ha 2 ezt mondja, 6 amaszt. Azt mondtam nekik az első presbiteri gyűlésen, valamit értsetek meg, Soroksár lelkipásztorát Isten már ismeri. Még mielőtt nekifutunk, tudjatok róla. Azért imádkozzatok, hogy felismerjük, hogy kit választott az Isten. Ide nem férnek be a mocskos emberi indulatok, a piszkos számítások, az ügyeskedések, a kapcsolatok, az ismeretség, az érdekek, a helyezkedés, a könyöklés. Értsetek meg valamit, szentül csak az fog menni, ahol Isten választhatott. A közösség meg felismeri. Elég alázatos. Eléggé tud csendben lenni. És ki tudja mondani, Uram, Te, aki a szíveket ismered, már döntöttél. Hadd ismerjük meg mi is. Ehelyett mi szoktunk választani? Meg is látszik a választásainkon később. Néha végzetesen túl későn. Meglátszik a magyar családok házasságain. Meglátszik a gyülekezeteken, az egyházon, egy nép lelki állapotán, egy országon és egy egész világon is, hogy kiket választott. Hogy kiket választott. Azért voltak foglalatosak a könyörgésben, az imádságban mindent megelőzően. Mert Isten akaratát szerették volna megérteni és felismerni, és csak azután cselekedni. Ó, milyen csodák születtek ebből! Ez a mindent megelőző imádság fontosságára tanít. És mennyi rossz döntést elkerülnénk, és mennyi jó döntést hoznánk, ha ezt az imaszabályt komolyan vennénk, hogy előbb imádkozz, azután indulj. Előbb imádkozz, azután kezdj. Előbb imádkozz, azután dönts. Előbb imádkozz, azután cselekedj, mert anélkül nem vetted észre, fejetlenség van egész nap. Meg idegeskedés, meg baj, baj hátán. Terjedt a gyülekezet, ment a híre, gyógyulások, csodák történtek, tanúskodtak Jézusról. És nőtt az evangélium, mert az Isten szaporította a gyülekezetet megtérőkkel. Ími az első szabály, ima mindent megelőzően. A második, amit gyakoroltak, s legyen köztünk is szabály, ima zajló események, szenvedések között. Isten népe épp úgy, mint mestere Jézus, sokat szenvedett. Jézus elsőrenden a saját népe miatt, akik közé érkezett, azoknak a hitetlensége és irgalmatlansága miatt. Ez a nagyon sokat szenvedett Jézus jó példáját adja a Gecsemáné kertjében, éppen úgy, mint a Golgotán, hogy lelki harcaiban és testi szenvedései közepette imádkozott. Dühönghetett volna is. Följegyezték, hogy a Jézus korabeli keresztfás kivégzésekor a haldoklók káromkodtak, ordítottak, gyaláztak mindent és mindenkit. A fájdalmukat kiordították. Jézus meg imádkozott. Akik Jézusról tanúskodtak és követői lettek, azokra szenvedés várt. Amikor Pál apostol megtér és megvakul, erre még majd visszatérek, akkor Anániásnak, akit érteküld Jézus, ezt mondja: majd én megmutatom Saulnak, hogy mennyit kell szenvednie néki az én nevemért, a tanúskodásért. Az első vértanú István lett, róla beszéltem az elmúlt alkalommal. Megkövezték, szenvedések, súlyos terhek, haláltusa között, miközben benne volt, imádkozott. Fenyegetettségben, szorongattatásban, kétségbeejtő történések között imádkozni. Rendületlenül. Amikor megkövezték Istvánt, és még föl tudott térdelni, akkor ezt mondta: Uram Jézus, vedd magadhoz az én lelkemet. Tudta, hogy csak a testét lehet megkövezni, a lelkét nem. És azt is, hogy Jézussal rövidesen találkozik, mert megnyílt számára az ég, és látta, hogy Jézus nem ül az Atya jobbján, hanem áll. Már indul felé. Ima szenvedések hordozása közben. Nem félni, kétségbe esni, dühöngeni, hanem imádkozni. És kimondani ezt a mondatot, ami az utolsó mondat volt István szájából itt a földön. Uram, ne tulajdonítsd nékik ezt a bűnt. Harag és bosszú helyett imádkozni a szenvedésemet okozókért. Miközben benne vagyok a szenvedésben. Aztán ott van Pál apostol, aki a megtérésekor megvakul. 3 napig nem látott, nem evett és nem ivott. De valamit csinált. Jézus mondja ennek az Anániásnak, akit érteküld: találsz Simon házába egy tárzusi férfit, Sault. És így folytatja Jézus: íme imádkozik. Milyen érdekes, most, hogy Pál vak, most imádkozik. Most, hogy a földi szemei lezárulnak, és semmit nem lát, megnyílik a menny fénye, és végre mindent lát, ami fontos. Mindent. Időnként Isten megállít, és minden elsötétül, csak azért, hogy láss. Hogy végre láss. Van úgy, hogy nagy sötét jön ránk, bezárulnak az utak, kilátástalanná lesz minden. benne vagy valamibe, és nem tudod, mi lesz belőle. Szenvedsz és félsz, kétségbe vagy esve. Azt mondja Jézus, ímé imádkozik. Most lesz Saulból Pál. Most készül arra, hogy sokat kell szenvednie neki majd az én nevemért. Sötét kellett neki, hogy lásson. Meg kellett állítanom, hogy beszélni tudjak vele. Imádkozz. Olyan csodálatos ebben az, hogy lesz, aki kézen fog és vezet. Mint hogy Pált bevezették a városba, kézen fogva, mert megvakult. Lesz, akit értet küld Jézus, hogy el ne vesz. Zajló életesemények, szenvedések között, sötétben is, vakon is, imádkozz, és hidd el, hogy Jézus lát téged, és tudja, hogy miben vagy. És a segítséged, a megsegítésed úton van. Megy már az egeken át a te szabadítód, érted? Hogy a zsoltároknál olvassuk, az egeken száguld segítségedre. Te csak imádkozz. Igen, van ilyen ima, mindent megelőző, mindenek előtt. Aztán van ilyen ima, próbatételben, szenvedésben, küszködésben, mikor benne vagyok, ima. És végül az utolsóról röviden, ez a hálaadó és dicsőítő ima. Amikor valaki meglátja Isten csodálatos tetteit, amikor valaki megtapasztalja maga életébe Isten csodálatos tetteit, akkor boldog hálaima, Isten dicsőítő ima. Hangozzék el! Kérni nagyon tudunk, köszönni nem. A lelki szánk rááll, hogy kérjünk. De a szívünk nem áll rá, hogy megköszönjük. A tanúskodás eredménye az volt, hogy terjedt az evangélium, hirdettetik Jézus neve, a Szentlélek erővel és hatalommal működik, egyre többen élő hitre jutnak, de ezért előzetesen mindig imádkoztak, és miközben vívták a hitharcaikat, közben mindig könyörögtek. De nem feledkeztek el arról sem, amiről mi olyan hamar elfeledkezünk, hogy a csodákért, Isten tetteiért hála és dicsőítő imát mondjunk. Olyan jó lenne egyszer a kis ujjadon elkezdenéd számolni. Mennyi nagy dolgot tett veled az Isten. El fogsz szégyenülni. Csak egyszer kezd el becsülettel számolni. Mennyi nagy dolgot tettél velem és értem, Uram. Én ma miközben mentem ki reggel a Soroksárra, éppen ezt számolgattam útközben. Mennyi csodán átvittél, Uram. Hányszor tettél olyat értem és velem, ami emberileg hihetetlen? Olyan jó voltál hozzám, Uram. Mennyi mindent adtál, mennyi mindenből kimentettél, mennyi mindentől megóvtál, mennyi szennyemet lemostad és eltakartad emberek elől. Jó voltál hozzám, Uram. Kezd el egyszer összeszámolni. Ha nem tudsz hála és dicsőítő imát mondani, kezd el. Nézz visszafelé. és majd fölfakad a szívedből és az ajkadról az ima. Ezeknek hallatán aztán megnyugodtak, és dicsőítették az Istent, ezt mondván, e szerint hát a pogányoknak is adott Isten megtérést az életre. Igen, amikor Kornélius háza és házanépe megtér, Péter először nem akar be se menni pogányok közé, ő a zsidó, még akkor is zsidóskodik, pedig már Jézusé. Ezért fejen koppintja őt Jézus. És végre megérti Péter, nem zsidóskodhat tovább, akkor se, ha zsidó származású, hanem kereszténykedjen. Megérti, hogy Jézus kinyitotta a pogányok előtt is az üdvösség ajtaját. És a jeruzsálemi zsidók is számadásra hívják Pétert, hogy hogy mehettél be ehhez a pogányhoz. Milyen csodálatos, hogy a Szentlélek mégis elvégzi bennük, hogy amikor Péter elmondja, hogy hogy intette meg őt Jézus, elfogadják és dicsőítik Istent, és megértik, hogy az evangélium nem az övék csupán, hanem az egész világé. Íme egy fontos harmadik imaforma. Dicsőíteni Istent, amikor meglátom hatalmas, szerető, atyai jó kezének sokféle áldását. Ima, amikor valami már megtörtént. Lezajlott. Múltá lett. És abban meglátom Isten kegyelmét. Na azt gondolja némelyetek, hogy szegény Tamás itt már rébuszokba beszél, miről van még itten szó egyáltalán, akkor segítek, jó? Amikor meglátod a gyereked összekulcsolódó két kezét, vagy az unokádét, dicsőítsd az Istent. Amikor először mondd el egy éneket, a kis szája, szíve, amelyikre nem te tanítottad, de tudja, dicsőítsd az Istent. Nyisd ki a szemed. Hatalommal cselekszik az Úristen, körülötted is, a tiéid között is. Lásd meg! Adj hálát érte, és dicsőítsd az Istent. Még személyesebbet mondjam. Mit keresel itt? Nem a magad akaratából vagy. Isten szerelme vonz. Isten szerelme vonz. Téged a világ húz. Isten szerelme vonz. Vasárnap az ágy húz. Isten szerelme vonz. A programok húznak. Isten szerelme vonz. Adj hálát Istennek, hogy a szerelme vonz, hogy itt lehetsz. Hát nem csodálatos hallani a jóságáról, irgalmáról, veled való kegyelméről. És ha meglátod a gyülekezetben Isten munkáját, hálaadással dicsőítsd. Az, hogy ennyien itt vagyunk, szoktad köszönni? Nagy dolog ám. Te is itt lehetsz. Végre. Újra. Először. Nagy dolog ám. Hála és dicsőítő ima Isten csodálatos munkáját meglátva. Összefoglalom és befejezem. Mire tanít az ősgyülekezet ima élete? Három dologra. Imádkozzak mindent megelőző imádsággal. Szokjam meg a mindent megelőző ima gyakorlatát. Másodszor, szenvedések és próbák közt soha ne hagyd abba az imádságot. Könyörögj a könyörülő Istenhez. És harmadszor, ha megláttad, hogy milyen csodálatosan cselekedett az életedbe, nem ulaszd el megköszönni és dicsőíteni az ő nagy nevét. Jöjjetek, imádkozzunk! Azt köszönjük neked, Jézus, hogy te imádkozol értünk. Köszönjük, hogy kimondhatatlan esedezésekkel ott könyörögsz az Atya előtt. És ott vagy a jobbján, olyan közel hozzá, hogy minden imádságodat hallja az Atya szíve és füle. Azt is, amikor értünk, mondod, személyenként és egyenként, látva és ismerve a szívünket, hiszen csak te ismersz bennünket. Bocsáss meg nekünk, amikor mi fölényesen úgy viselkedünk, mint a tudnánk, hogy ki kicsoda, meg hogy mi van benne. Milyen jó, hogy a te ígéd nem hagy kétséget afelől, hogy egyedül te ismered az emberi szíveket, a miénket is. Köszönjük, Jézus, hogy úgy látod, hogy olyan a szívünk, amelyikért könyörögnöd kell. Néha mi is látjuk ilyennek. Köszönjük, hogy imádkozhatunk. Köszönjük, hogy téged a világ mindenség urát bekapcsolhatunk ideig való porszem kis életünkbe, mindennapi döntéseinkbe. Bocsáss meg azt a sok buta rossz döntést, amit hoztunk életünk során. Amikor mentünk az indulataink, a vágyaink, a szemünk, az akaratunk, a mindent elsöprő énünk döntései után. Olyan jó volt megérteni, hogy van mindent megelőző ima. Szeretnénk megtanulni és gyakorolni benne magunkat. Adj hát nekünk, Urunk, csendességeket, amikor meghajtjuk magunkat előtted. Könyörgünk hozzád mindent megelőzően. És amikor az életünk próbákban, szenvedésekben van, olyan jó tudni, hogy lehet hozzád könyörögni. És te az egeken száguldasz a mi segítségünkre. Hogy az régen készen van, hogy nekünk nem kell aggodalmaskodnunk a mi életünk felől. Áldunk és magasztalunk érte. Szabadjon annyit kérni, éppen ezért tőled, Urunk, hogy taníts minket imádkozni. Ámen. Azt az imát mondjuk el, amire Jézus tanított bennünket. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség, mind örökké. Amen. Az adakozás lehetőségére felhívom a figyelmeteket, tudván és tapasztalván is azt, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja az Isten. Mindezeknek utána minden kegyelemnek Istene áldja és őrizze meg szíveinket, gondolatainkat, életünket és önmagunk odaszánását a mi Urunknak, a Krisztus Jézusnak. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Hirdetem a Reformátusok lapját és az iratterjesztés szolgálatát. Jelentem, hogy az elhangzó igehirdetések nyomtatott formában megvásárolhatók 50 forintos áron. Tulajdonképpen csak azért fogadunk el ezért pénzt, mert ezekből a pénzekből állítjuk elő a gyülekezet újságját 300 példányban minden egyes alkalommal, hogy aztán azt majd ajándékba adhassuk a testvérek kezébe. Jövő heti alkalmainkat jelentem, hétfőn 6:30 a fiatal felnőttek órája van, kedden 10 órakor, délelőtt 10 órakor asszony biblia óra, szerdán kóruspróba, csütörtökön délelőtt 10 órakor gyülekezeti biblia óra, csütörtökön este 6 órakor ifjúsági óra, pénteken 5 órakor a most született harmadik kisifinknek, a legkisebb kisifinek a biblia órája. Dicsőítjük érte az Úristent, hordozzátok imádságba. Nem tudom, hány gyülekezet létezik Magyarországon, ahol 3 ifjúsági közösség van már. Csodálatos dolog. Pénteken este 6 órakor pedig a felnőtt ifjúsági közösség órája van. Minden vasárnap 10 órakor van az istentisztelet, ugyanekkor gyermekistentiszteletet is tartunk, gyermekmegőrzést is vállalunk, 11:30 pedig a kórus próbál. Jelentem, hogy a Reán következő héten, vasárnap, este 6 órakor az Erzsébeti esték sorozatunkban Takaró Mihály irodalomtörténész előadást tart Horthy Miklósról. Jöjjünk és hívogassunk. Konfirmációra jelentkezés a lelkészi hivatalban. Első konfirmandus óra tervezett ideje február 12, szombat délelőtt 10 óra, majd másnap, 13-án vasárnap szülői megbeszélés lesz. Jelentem, hogy ma délután 4 órakor, ahogy az igehirdetésbe is jeleztem, az egyetemes imahét záró alkalmaként gyülekezetünk ifjúsági zenekara szolgál itt az evangélikus templomba beosztott lelkészünk vezetésével. Bátorítunk és hívogatunk mindenkit. Végül presbitérium nevében mondom, hogy az elmaradt egyházfenntartói járulékokat a 2010-es esztendőre rendezzük. Minden önálló keresettel rendelkező testvérünket kérünk, hogy segítsék havi rendszerességgel lehetőleg gyülekezetünk életét. Ebben az esztendőben presbiteri tisztújítás is lesz az év végén, azok választhatnak csak, akik bekerülnek a választói névjegyzékbe a 2010-esbe, ennek feltétele az egyházfenntartói járulék elrendezése. Köszönjük azoknak, akik ezt nagy hűséggel teszik, és így teszik lehetővé a gyülekezetünk mindennapi életét, mert azt kizárólag ti teszitek lehetővé. Nagyon köszönjük. Végül Vida Monika Ruth önálló koncertje 2011. január 26-án, most szerdán délután 4 órakor lesz, az Óbudai Társas Körben, 3. kerület Kiskoron utca 7. Megközelíthető az 1-es villamossal a Szentlélek téri megállóba kell, gondolom, leszállni, azt jelenti ez. Vida Monika Ruth az a kis drága leányunk, aki nem csak itt konfirmált, hanem itt rendszeresen orgonál, akiről sok csodálatos dolgot lehetett hallani és látni a magyar televízióban, mint rendkívüli tehetségű orgona művésznő immáron. Örüljünk vele együtt, akik tudjuk, menjünk el, és szeretjük ezt a gyönyörű orgona muzsikát. Tehát a koncert január 26-án, szerdán, délután 4 óra, Óbudai Társaskör. Akinek ez hosszú volt, elsőre nekem is az, az majd kérdezze meg Isten tisztelet után még egyszer, vagy tőlem, vagy egy nálam okosabbtól. Itt lesz a hirdető könyve, a pontos idő és a pontos hely. Isten tiszteletünk végére érkeztünk. 479. számú dicséretünk első versét énekeljük, majd a himnusz. 479.1. Hinni taníts, Uram, kérni taníts.